Mi a neved, vádlott?
A nevem Podoliában Terguszkó Jaroszláv, Zbarazban Kohaninszkó Zdenko, Odenzében Fráter Hilárius, Hamburgban Junker Éliás, Münsterben Strang Vilmos, Amsterdamban Minher van der Bullen Tóbiás, Szingapúrban Maharadja Kong, a tengeren Captain Rouge, Lilleben Chevalier de Mont Olymp, Pfalzban Dr. Sarepta, itt pedig Hugo von Habermix.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. Második rész. Maga a kalandor
Tajtót László.
A kíváncsi fejedelem
Avar István.
A vádló, akinek történetünkben a Soltész név dukál,
Usztics Mátyás.
A jegyző, aki nem csupán protokollumba veszi az elhangzottakat, de gyakran közbe is szól,
Nagy Zoltán.
A fejedelem!
Jegyző, folytassuk a vádlott kihallgatását.
Méltóságos fejedelem, előző alkalommal kémkedéséről mesélt. Miként kémkedett, mikor Krakkót ostromolták? Hogyan vett részt Isten káromló gyülekezetben? Végül miként esett a tatárok fogságába, és sebesülése után hogyan került a rettenetes hajdemákok tanyájára?
De mindegyik felsorolt bűnéből kibeszélte magát.
Nos, Hugo, halljuk a folytatást.
Ott feküdtem egy nyaláb fenyőfa gajra fektetve. Előttem egy öles termetű fickó állt. Csúf, otromba ábrázatú.
Na, fickó, hát élsz még? Fel tudsz-e állni a térdedre? Fel tudod-e emelni a jobb kezedet?
Igen.
Na, hát maradj csak térden állva, és esküdjél meg, hogy közénk állsz hajdemáknak. Ha nem, oda dobunk a halottak közé.
Beállok én, csak meg ne öljenek.
Mi voltál az előtt? Paraszlegény vagy nemesúr?
Szegény ördög voltam világ életemben.
Na, azt szeretem. A nemes emberek nem közénk valók. Hát most mindjárt leteheted a próbát. Ezt a lányt le kell nyakaznod. Ez a csodaszép lány egy nemes kisasszony, akit mi elraboltunk. A szüleinek megizentük, ha ma reggelig nem küldik el a váltságdíjat, akkor a lány fejét küldjük haza. Nem küldték meg a váltságdíjat. Végezz vele! Itt a pallos.
Bomoljon meg a lelkettel, veres ördög. Én akkor se vágom le ennek a szép gyermeknek a fejét, ha mindjárt megeszel is.
Most elárultad, fickó, hogy ki vagy. Ha paraszt volnál, felemelted volna a pallost, hogy inkább te vágd le a leány nyakát, mint én a tiédet. De te nemes ember vagy, aki inkább a maga nyakát vágatja le, mint ő öljön meg egy lányt. Jól van. Most hát te térdepelj le. Majd levágja ez a lány a te fejedet. Egyébként az én lányom.
Nem térdep meg, bízén, nem simálkozom. De a fejemet sem adom oda. Olyan ember vagyok én, akire nektek szükségetek van. Ellenben feleségül kérem a te leányodat, vezér. S ha esztendő és nap alatt nem szolgálok meg a kezéért, akkor aztán tégy velem, amit akarsz.
Tudod-e, fickó, hogy mit kívánsz most? Az én leányomnak az a szokása, hogy aki az ő kezét megmeri kérni, és aztán nem tudja teljesíteni, amit ő kíván tőle mátkatál fejében, hát azt ő a legválogatottabb kínzásokkal öli halálra.
Ne törje kendezen a fejét!
He. Mi a neved?
Terguszkó Jaroszláv.
Miféle mesterséget űzöl?
A pattantyús mesterséget.
Na, majd meglátjuk. Ha azt állítod, hogy te pattantyús vagy, s tudod, hogyan kell az ilyen cudarjószággal lőni, hát süsd el ezt. Ez a nevezetes ágyút mi a Potockiak várkastélyából raboltuk el. 16 ember hozta a vállán idáig, minden 200 lépésnél váltva egymást. Mikor először megtöltöttük, szépen lefektetve, így a földön végig, négy legényt ráültettem, mint a lóra, hogy tartsák egyenesen. Én magam céloztam, hogy kilőjek vele a barlang kapuján. Amikor a tüzes vassal elpukkantottam a töltést, az ágyú úgy fölcsapott a magasba, hogy mind a négy legényt a barlang tetejéig dobta. A golyó meg nem, hogy kiment volna a nagy barlang kapun, hanem belefúródott a falba. Csak neves, neves.
Nagy szerencsétek, hogy az a rozsdás jószág szét nem szakadt ezer darabra. Először is olyan fényesre kell tisztítani, mint egy tükrö. Aztán kilátott már olyat, hogy ágyút földön fekve süssenek el. Ágyúnak ágyutalp kell, meg kerekek.
Na, akkor hozd rendbe ezt az ördöngös masinát. Kapsz tőlem kovácsokat és bagnárt.
Egyik nap a hajdemákok portyázó csapata azzal a hírrel tért vissza, hogy a Preszkája völgyből kivezető utak mindenütt fegyveres hadaktól vannak elállva. És egy ködös éjszaka után, mikor késő délben sütött ki a nap, arra ébredtünk, hogy a völgyünkön keresztül egy kőfal van emelve. Ez már baj volt, de a baj még növekedett, mert a fal egyre csak emelkedett és el volt látva lőrésekkel.
Én előre megmondtam a vezérnek, ha az a fal olyan magasra fog emelkedni, hogy egyenlő lesz azzal a facsatornával, mely a mi patakunkat a túlsó sziklafaltól az innensőig vezeti, akkor aztán elveszhetünk szomjan. És ahogy előre megjósolta, maga az ezredes állt ki a fal tetejére a puskával. Az is lőtt, de lőttem én is az ágyúval. A hatodik lövésre összedőlt az egész kőfal, maga alá temetve mindenkit.
No, barát, megszabadítottál bennünket a veszedelemtől. Neked köszönhetjük diadalunkat. Itt vannak a kincsek. Válasz! Tiéd az elsőség.
Tudod már, hogy én nekem nem kell se aranyod, se ezüstöd, hanem egyes egyedül a te szép leányod, az én drága gyöngyöm, szép madusom. Azért szolgáltam, azt kérem jutalmul.
Nem tetszik nekem a dolog. Mégiscsak mamlasz vagy. Turbékolni akarsz. Akinek asszonya van, az csak fél ember. Az igazi hajdemák azt teszi, hogy megöleli az asszonyt, aztán megöli. Vagy aki legigazibb, az elégböli meg. Legyen eszed. Ne légy, mamlasz. Megteszlek alvezérnek, s ne gondolj a madusra.
Én pedig csak arra gondolok, kimondtam. És az a mamlasz, aki a szavának nem áll.
Barán, nem tudod, mit kívánsz. Az olyan ember, aki turbékolni akar, mi közöttünk nem maradhat. Innen a madust csak úgy viheted el, ha elszántad rá magad, hogy minket elhagysz.
Megpróbálom még azt a veszteséget is eltűrni.
Tudom, hogy nem nagyon siratnál meg bennünket, ha futni hagynánk a szép madussal. Ám akire mi egyszer kimondjuk, hogy mamlasz, annak az elmenetele nagyon kétes. Akik szerelmesek és nyugdíjcselni akarnak, azok sziklahasadékba záratnak. A szerelmes pár kap a kezébe egy-egy szál nagy viaszgyertyát, a hátára egy kenyeret, meg egy csobolyó bort, és aztán mehet a sziklába, amíg nyílást lát maga előtt. És élhet, amíg a gyertya, a kenyér és a bor tart. Meg még csókolódhatik is, ha kedve tartja. Sok százan elmentek már azon az úton. Azt hiszem, minden zúgban fogsz találni egy-egy pár csontvázat, összeölelkezve. Te is a sorsukra akarsz jutni?
Azt sem bánom. Nekem az én madusom kell, ha a pokolba visznek is vele menyegzőre.
Csak aztán meg ne bánt!
A vezér rögtön hívatta a pópát, aki összeadott minket. Kezünkben nyomtak egy tarisznyát élelmiszerekkel, meg egy korsót. Elkísértek addig a repedésig, amelybe a szemem láttára zártak be hónapokkal ezelőtt egy fickót, aki gyávasága miatt nem tartottak érdemesnek a társaságukban maradásra. A vezér érzékenyen megöleli a leányát, meggyújtotta két szál viaszgyertyát, azt a kezünkbe adták. Majd, amikor bementünk a szűk alagútba, Hirtelen rángörgették a sziklát. Madus intett a fejével, hogy kövessen bátran. Egyszer aztán eljutottunk egy nagyobb bemélyedő oduba.
Mit gondolsz, hol vagyunk most? A pokolban vagy a mennyországban?
A mennyországban.
Mit gondolsz, mi fog történni ezen túl velünk?
Hát, én azt gondolom, hogy a hajdemákok csak tréfából próbára temettek el bennünket ide, és majd egy kis idő múlva megint értünk jönnek.
Csalatkozol. Mi sohasem kerülünk őhozzájuk vissza.
Csak nem hagyja a vezér egyetlen leányát elveszni.
Rosszul ismered. Akit ő egyszer ez oduba bezárt, azt ő innen vissza többé sohasem ereszté.
Miért nem volt nekünk akkora szerencsénk, hogy a szikla mögött maradtál volna?
Maradjon nyugton, hát, Soltész uram! Folytasd, Hugo.
Most már aztán komolyan megijedtem, és kezdtem magamat vádolni azért, hogy egy ilyen szerelmi mámor miatt ezt a kétségbejtő végzetet vállaltam magamra. Madus azonban intett, hogy kövessem őt a szikla repedés folyósóján, mely később a kisebb-nagyobb barlangtermeknek egész sorozatát kötötte össze. Egyszer aztán a folyósó tágulni kezdett, és mintha fény szűrődött volna. Nézd, drága Madusom, a szabadba jutunk ki.
Szabadba? Nem. Csak egy újabb börtönbe, a Vespaugrodba.
A szigetkertbe?
Egy olyan szigetkertbe, amit tenger helyett sziklák vesznek körül, amelyek olyan magasak, hogy a völgyből ki vagy idebe semmi út sem vezet, mint ez a keskeny hasadék, amin bejöttünk. Lásd, ez a mi leendő hazánk, ahonnan ki nem mehetünk többé sehova.
Úgy hát ez a titka a hajdemágok rejtélyes hatalmának. Ez tehát az ő kifogyhatatlan éléstáruk.
Mikor a völgyet fölfedezték, semmi vad és szelid állat nem volt benne. A keskeny barlangnyíláson áthorták ide összekötött lábaiknál fogva, rúdra akasztva a szoposborjukat, bárányokat és malacokat, és most már csorda és falka számra tenyészik a völgyben minden házi állat. Hús, kenyér, gyümölcs annyi kerül ki innen, hogy akár a világ végéig lehet ostromolni a preszkája barlangot.
Ekkor értettem meg, miért voltak oly kétségbeesve a hajdemákok, amikor az ostrom alatt a vízcsatornájukat veszély fenyegette. Ha az ellenségnek sikerült volna elrontani a vízvezetéket, akkor az egész völgykatlan kietlen pusztasággá változott volna.
Ennyi sületlenséget összehordani.
Hadd csak! Te meg, Hugo, folytasd.
Lassan kibékültem az állapotommal, az embert a rabság elálmosítja. Egyszer aztán az én kedves Madusom súgott nekem valamit, amitől a férfi szív nagyot szokott dobbanni örömében. Attól kezdve egész napomat csak az a gondolat foglalta el, hogy apa leszek. Egy nap éppen egy bölcsőnek való kast fontam szép piros fűszfaágakból, amikor egyszer csak egy sötét árnyék elfogta előlem a napsugarait.
Látom, jól megyen a sorod, kedves baránom.
Te is ide szorultál már a Vspa ogrodba? Vagy a társait száműztek vezér?
Nem, barán. Nem azért jöttem, hogy köztetek maradjak, hanem téged magammal vigyelek. Nálad nélkül nem érünk semmit sem. Az ágyúval senki sem tud bánni. Pedig most nagy dologhoz készülünk. Egy gazdag karaván jön a mohilovi búcsúra Törökországból. Sokkal.